A Mária Rádió hallgatóit, önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A mai napon a vendégem dr. Ács Andrea, a Nyírő Gyula OPAI-nak, a Közösségi Mentális Egészség Központjának a vezető asszisztense. Nagyon köszönöm, Andrea, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy most tudunk beszélgetni, és arra szeretnélek kérni, hogy majd fejtsük meg, hogy mi is ez az OPAI, de mielőtt ezt megfejtenénk, azt kérném, hogy mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak. Neked nagyon szép szakmai életutad van, tehát nem csak a szakmai életútról, hanem magadról is mesélj valamit.
Szervusz, Andrea! Mindenek előtt köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatókat. Hát igen, a szakmai életutam az ugye nagyon messziről indult. Én vidéki lány vagyok, tehát Gyöngyösön születtem, és 12 éves koromtól pedig 60-ban éltem a szüleimmel, és az érettségi után kerültem fel Budapestre, és a pályámat az egészségügyi szakközépiskola érettségi után a László kórházban, Szent László kórházban egy neuroinfektológia szubintenzív osztályon kezdtem. Ott dolgoztam 2 évig, és érdekes, hogy ott is az agy állt a középpontban, mert agyhártyagyulladással, agyvelőgyulladással, tehát súlyos agyi fertőzésekkel feküdtek ott az őrzőben paciensek, és nagyon fiatal voltam, kőkemény munka volt, az ápolói pálya alapjait megtanulni nagyon jó volt, és már akkor is éreztem, hogy nagyon érdekel az emberi lélek, ami azért kapcsolódik az agyhoz, az agyműködéshez. És 2 év munka után kaptam egy hívást a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájára, ahol felújítás volt, épületfelújítás, és egy teljesen újonnan felálló akutosztályos, ugye régi csúnya szóval élve zárt osztályos munkacsoportot szerettek volna alakítani, és oda hívtak, és akkor igent mondtam, átmentem oda. És hát ebből 21 év lett ott a pszichiátriai klinikán. 5 év volt belőle az akutosztály, és 5 év után az egyik akkor fiatal orvos, dr. Harangozó Judit, aki ma az Ébredések Alapítványnak a vezetője, megkérdezte, hogyha ő kimegy főorvosnak a klinika nappali kórházába, a Kálvária térre, elmennék-e hozzá főnővérnek. Úgyhogy viszonylag fiatalon lettem főnővér, tehát 24-25 évesen.
Igen, de hogy utána itt nem álltál meg, mert közigazgatásból is, az ágazatirányításból is dolgoztál, ledoktoráltál, tehát hogy itt úgy tűnik, hogy a tanulás az neked mindig is a középpontban volt a munka mellett.
Igen, ez így van. Nem volt tervben a doktorálás. Tehát mindig csak egy terv volt, és akkor, amikor egy tervet tudtam teljesíteni, tehát mondjuk pszichiátriai szakápoló végzettséget szereztem, de akkor még nem gondoltam, hogy diploma kellene. Aztán utána diplomás ápoló végzettséget szereztem, aztán egészségügyi szakmenedzser diplomát, aztán mesterfokozatot, ápolásmesterfokozatot szereztem, MSC végzettséget, mindeközben szültem 2 gyermeket, tehát hogy ezeket így kombináltam. De még ekkor sem volt tervben a doktorálás. A doktorálás az egyetemi oktatói létemhez kapcsolódik. Tehát ha valaki egyetemen tanít, és én elkezdtem 2015-től a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán, az ápolástan tanszéken tanítani. Ha valaki egyetemen tanít, akkor bizonyos mértékig elvárt, hogy legyen egy tudományos fokozata, vagy tudományos tevékenysége, és akkor elkezdtem, belevágtam, felvételiztem a Semmelweis Egyetem doktori iskolájába, és ott szereztem meg a PhD, vagy magyarosan PhD tudományos fokozatot. Igen, a közigazgatás az egy ilyen 4 éves kitekintés volt az egykori Emberi Erőforrások Minisztériumában, a Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságon dolgoztam. Nagyon érdekes munka volt, több lettem tőle, de a betegek közelsége az hiányzott. Tehát azt elmondhatjuk, hogy az oktatás, a jövő nemzedék oktatása és a betegekkel való munka az, ami igazán közel áll hozzám.
Igen, és hát így fél mondattal említetted, hogy itt a szakmai karriered mellett azért a családi élet is szépen folyt a szakmai pályafutás mellett.
Igen, nem volt könnyű, azt azért elmondom. Tehát amikor a kisfiam született 2000-ben az egykori MÁV kórházban, emlékszem, hogy mondták, hogy most már akkor haza lehet menni, mert már 3 napja itt vagyunk, és megkérdeztem, hogy nem maradhatnánk még egy napot, mert le kellene mennem Pécsre, ápoláskutatás szigorlatra, és akkor a kisbaba hagy legyen már itt addig, és másnap hazamegyünk. Tehát, hogy voltak komoly kompromisszumok anyaként, tehát azért pici babát odaadni mondjuk a férjed anyukájának, hogy vigyázzon rá egész nap, mert te az egyetemen ülsz. Vagy emlékszem, mikor éjjel egykor ültem, és az orvosi heti lapba kellett valamilyen határidős cikket megírni, vagy nyelvvizsgára készültem, ugye 2 nyelvvizsga kell a doktori fokozathoz, és azért hát 40-en túl ugye azért bezáródnak bizonyos kapuk, tehát egyre nehezebb például a nyelvtanulás, tehát hogy nem volt mindig könnyű, és a gyerekekre fordítható időből is áldoztam a tanulmányokra.
De ugye azért mégiscsak valahogy ők is megszerették ezt a pályát, nem? Tehát hogy ők is a nyomdokaidban vannak valahol.
Igen, a fiam, ő most volt 26 éves januárban, ő a Semmelweis Egyetemen végzett 2 éve, ő gyógyszerész. A lányom pedig ő 21 éves és másodéves egyetemi hallgató a Szegedi Tudományegyetemen, ő pedig gyógytornász lesz. Nem volt tudatos, de azért én azt nem zárom ki, hogy tudat alatt én próbáltam terelni őket az egészségügyi pálya felé. Apukájuk informatikai mérnök, úgyhogy azért lehet, hogy én ebben benne vagyok.
Nagyon szépen köszönöm, szerintem ebből is hallhatták a hallgatók, hogy mennyire elhivatott vagy így az egészségügy, meg hát az eredetileg választott pályát, tehát az, hogy az egészségügyben minél jobban segíteni a pácienseket. És akkor visszatérnénk, ugye úgy mutattalak be, hogy a Nyírő Gyula ópaiának vagy a munkatársa, hogy mi is ez az ópai, hogy egy pár szóval, hogy is alakult ez az intézet.
Ugye az ópai rövidítés, ez az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet takarja, és amikor 2007-ben az akkori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, az OPNI bezárásra került, ugye Lipótmező az ismert neve, utána a jelenlegi kormányzat ugye ígéretet tett, hogy újra lesz Országos Pszichiátriai Intézet, és a Nyírő Gyula kórházat jelölte ki erre a célra. Közben volt egy picike kitérő közös koprodukció volt az Amerikai Úti Idegsebészettel, de aztán az megszűnt. Tehát most újra teljes értékű, teljes jogú Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet a Nyírő.
Mi ez a Közösségi Mentális Egészségközpont? Azért is beszéljünk róla, mert ugye ennek volt egy korábbi neve, a pszichiátriai gondozó, de hogy valamiért tudatosan ebben egy váltás történt, hogy miért is történt ez a gondozónak a nevének a változtatása?
A korábbi gondozóvezető főorvosnak volt egy olyan koncepciója, hogy a pszichiátriai gondozó elnevezés bizonyos mértékig hordozhat magában egy stigmát. Tehát a pszichiátriai gondozóba ugye az emberek úgy gondolják, hogy súlyos mentális betegségekkel élő emberek járnak, akiket gondoznak, megkapják a gyógyszerüket, depóinekciót, és ide járnak vissza terápiára. És azok az emberek, akiknél mondjuk az életükben egy mentális elakadás van, tehát mondjuk nincs egy skizofrénia betegségük például, vagy nincs valamilyen komolyabb mentális zavaruk, de van egy mentális elakadás, támadás, egy krízis, hogy azok azt gondolhatják, hogy ők ide nem jöhetnek. És hogy talán, ha nevet változtatunk, és átkereszteljük közösségi mentális egészségközponttá, akkor megnyitjuk a kapukat azoknak az embereknek is, akinek most aktuálisan van segítségre szüksége, és bemernek jönni. És egyébként ez be is váltotta a reményeket. Tehát mi úgy látjuk a beteg jelentkezésekből, hogy ez egy jó gondolat volt, mert valóban jönnek olyan emberek is, aki mondjuk korábban nem jött volna el, mert azt mondta, hogy hát nekem nincsen skizofréniám, vagy nincsen egyéb betegségem.
Ugye itt vagyunk a 13. kerületben, a Jász utca és a Tahi útnak a sarkán. Kik kereshetnek benneteket, és milyen problémával? Tehát most valaki hallgatja ezt a műsort, és ezt érzi, hogy a életében vannak mondjuk elakadások, krízisek, vagy valami, akár valami lelki probléma, amit úgy szívesen valakivel megbeszélne. De nem biztos, hogy terhelné a családot, vagy a barátait, vagy azt gondolja, hogy hát inkább egy szakemberrel beszélném meg, hogy jó helyen van, vagy hogy kerülhetnek ide, kik jöhetnek, kik kereshetnek meg benneteket?
Hát elsősorban 13. kerületi lakosokat látunk el, ennek az oka a kapacitásunk, tehát eredendően itt vagyunk a 13. kerületben, senkit nem küldünk el, aki kerületi lakos. A tavalyi évtől a járóbeteg irányítási rendszeren keresztül, tehát az egészségablakon bejelentkezhetnek hozzánk kerületen kívüli lakosok is. Fogadjuk őket egy első interjúra, és egy konzultációt tudunk nekik biztosítani, és utána visszairányítjuk őket a saját területükön lévő pszichiátriai gondozóba, vagy hasonló intézménybe. Ennek a kapacitás az oka. Volt már Nagykőrösről, Monorról, de még Nyíregyházáról is volt már egészségablakon keresztül bejelentkező paciens, aki amikor eljön, és ugye feltesszük neki a kérdést, hogy vissza fog hozzánk járni kontrollra, akkor általában elgondolkodnak az emberek, hogy hát hoppá, ez itt nem egy egyszeri találkozás, és hogy nekem ide vissza kéne utaznom, és ők maguk döntenek úgy, hogy inkább a lakóhelyhez közeli hasonló intézménybe mennek.
De hogy akkor tudtok ebbe is segíteni, hogy hogyan találja meg a lakóhelyhez legközelebbi intézményt, ahol segítséget kap?
Igen, tehát megnézzük, és hogyha segítünk neki ezzel, akkor együtt közösen megkeressük az interneten, hogy ahol ő lakik, azon a településen ő milyen lehetőségei vannak, hová tud fordulni. Egyébként kerületi lakosok érkeznek hozzánk házi orvosi beutalóval.
Tehát kell a beutaló.
Nem kötelező. Nem kötelező.
Igen, én is úgy emlékszem, nem.
Tehát előfordul például, hogyha ha valakit sürgősnek lát a házi orvos, tehát őt keresi fel mondjuk egy problémával valaki, és ő úgy látja, hogy sürgősen segítséget kell kapnia, akkor ír nekünk egy beutalót, általában megjelölik rajta kis S betűvel, és akkor rögtön foglalkozunk velük, de önként is jönnek ide emberek, tehát ezt mindig megkérdezzük az anamnézis felvételkor, hogy hallott rólunk, ajánlott minket valaki, vagy házi orvos javasolta, hogy keressen meg.
Milyen problémákkal, milyen... Hát igen, azért kérdezem a problémát, mert lehet, hogy nincs diagnózisa, csak később lesz valamilyen diagnózisa. Keresnek meg benneteket, hogyha egy pár olyan konkrét példát mondanál, ami mondjuk itt az utóbbi egy-két hétbe, hónapba előfordult.
Én azt látom, tekintettel arra, hogy a szakápolói triást én vagyok az egyik, aki végzem, nálam jelentkeznek először első interjúra a paciensek, és akkor én eldöntöm súlyosság alapján, hogy mennyire akut, hogy őt orvos lássa, és akkor előjegyzem orvoshoz. Ha úgy látom, hogy mindenféleképpen gyors orvosi segítségre van szüksége, akkor az orvosainknak a sürgős sávjára ráírom őket, tehát, hogy minél előbb lássa orvos. Én azt tapasztalom, hogy túlnyomó részt szorongásra jönnek az emberek. Tehát ma is három új beteget vettem föl, a negyedik egy külföldi lett volna, ő nem jött el az előjegyzett időpontra, és háromból három súlyos szorongásos tünetekkel, alvászavar, hangulatzavar. Tehát én azt látom, hogy ez túlnyomó részt ezekkel a problémákkal jönnek, és egész fiatalok is.
Mit jelent ez így korcsoportilag, hogy fiatalok?
Hát ugye mi csak felnőtteket, nagykorúakat láthatunk el, de éppen múlt héten volt egy fiatalember, aki szerdán töltötte a 18. születésnapját, és pénteken már itt ült nálam első interjún. Tehát az anyukája gondoskodott róla még decemberben, hogyha a Heim Pál kórházból túlkoros lesz, és ott már nem fogadják, akkor legyen egy hely, ahová jöhet.
Tehát akkor neki már volt tulajdonképpen egy előzménye a fiatal korából. Igen. Tehát akkor szorongás, alvászavar az, amik az ilyen vezető tünetek így kezdetben, vagy elsőként?
Igen, túlnyomó részt ezekkel küzdenek, de vannak élethelyzeti krízisek, aztán alkalmazkodászavarok. Én 2,5 éve dolgozom itt, egy kezemen meg tudom számolni, hogy mondjuk hány olyan új beteget vettem fel én, ami nem jelenti azt, hogy a kollégáim nem, aki mondjuk hanghallással, téveszmékkel, tehát mondjuk pszichotikus tünetekkel jelentkezett. Tehát ők azért kisebb számban jelentkeznek.
Maguktól nem jelentkeznek, vagy ők már hamarabb kerülnek be mondjuk valamilyen közösségi, szociális közösségi ellátásba, és ezért már tulajdonképpen úgy tűnik, hogy elindul-e az ő gondozásuk, vagy mi az oka annak, hogy itt nálad, vagy itt az intézményben nem jelennek meg. Vagy azért, mert ugye a lakosságban most inkább ez a szorongásos hangulatzavara, ami a jellemző.
Én úgy gondolom, hogy ez az utóbbi, tehát, hogy a szorongás, hangulatzavar, alvászavar, ezek inkább nagyobb számban fordulnak elő. Vannak pszichotikus tünetekkel élő betegeink, akik már gondozásban vannak, de például örömmel mondhatom, hogy itt van a kerületben a Sotéria, ilyen közösségi alapítvány, akikkel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és például vannak közös pacienseink. Tehát a mi pszichotikus betegséggel élő, krónikus betegséggel élő klienseink oda járnak hozzájuk, nappali klubba például, és akkor van velük egy jó kapcsolat. Kórházból, bentről a fekvőbeteg osztályokról rendszeresen kapunk új pacienseket. Tehát olyan is van, hogy valakinek elindul a betegsége, bekerül a Nyírő Gyula opaiba, bent tölt néhány hetet, ott kap egy diagnózist, beállítják a gyógyszereit, és azt mondják neki, hogy a távozás után vegye fel a kapcsolatot a területi gondozóval, járó betegellátóval, és akkor úgy jön ide, hogy neki már azért van.
Aha, ez igen, tehát hogy van már mögött egy kezelési idő, és akkor hozzátok jár az utógondozásra, vagy a fenntartó kezelésre, vagy arra, ami így folyamatában majd kell az élete folyamán. Mi a jellemző egyébként, hogy azokkal a betegségekkel, amikkel nálatok, így a paciensek megjelennek, hogy van olyan, amiből mondjuk egy idő után a gyógyszeres kezelés elhagyható, vagy jellemzően utána már egy életen áttartó gyógyszeres terápiára is szükség van?
Hát ez attól függ.
Hát jó, igen, azért kérdezem, hogy most...
Igen, tehát bizonyos betegségekben jellemző az, hogy azért egy fenntartó kezelés általában szokott lenni, meg ugye például most már említettem, hogy a skizofrénia betegséget többször is, tehát akkor, ha erre gondolok, akkor azt lehet mondani, hogy subokban zajlik. Ezek a subok ugye az állapot rosszabbodások, tehát elképzelhető, hogy mondjuk két sub között egy relatíve tünetmentes vagy kevés tünettel rendelkező életet tud élni, akkor a gyógyszerelése is képzelhető, hogy alacsonyabb. Aztán, hogyha van egy állapot rosszabbodás, akkor a gyógyszerein igazítani kell, vagy emelni kell rajta. Tehát, hogy ezt így nem lehet kimondani, hogy most valaki egy életen átszedi. Abszolút. Tehát nincs két egyforma kliens.
Ez abszolút egyetértek. Még az merült fel bennem, hogy így mondtad, hogy az első interjúkat te csinálod, hogy képzeljünk el egy ilyen első interjút, egy beszélgetést. Azért, mert ugye lehet, hogy valaki pont attól szorong, hogy eljöjjön, és vagy elmenjen segítséget kérni, mert hogy nem tudja, hogy mi fog történni, mert most egy idegen embernek itt a legbelsőbb dolgokat elmondani, tehát már attól is szorong, hogy valakivel kell erről az ő rosszulléteiről beszélni.
Mi használunk egy ilyen kérdőív csomagot, amihez hozzátűzünk egy adatlapot. És amikor hozzánk eljön valaki, ugye, tehát először is bejelentkezik, egyeztet egy időpontot az első interjúra, amikor megérkezik, akkor ott felveszi őt a recepción a kolléganő, beviszi az adatait, és utána ad neki egy ilyen adatlapot, amin tulajdonképpen saját adatai, születési adat, tajszám, legközelebbi hozzátartozó, aki kapcsolattartóként van megjelölve, ő hozzá egy elérhetőség, és akkor, hogy mik a fő panaszai, van-e testi betegsége, gyógyszerérzékenysége van-e, mikor volt utoljára labor, mikor volt EKG, családjában van-e mentális betegség, foglalkozása, iskolai végzettség, családi állapot, tehát ki a házi orvosa, és akkor utána a végén ugye a teszteket kiértékeljük, tehát összeszámoljuk a pontokat. A Beck-féle depressziós skálát kell mindenkinek kitölteni, van egy reménytelenség skála, és van egy audit, ami az alkoholfogyasztási szokásokra fókuszál, úgyhogy ezeknek a kérdőíveknek a pontadatait én összesítem, beírom, és ugye a sürgősséget például ez alapján is én már úgy nagyjából be tudom tájolni. Tehát ha a Beck-féle depressziós skálában például a legmagasabb pontszámot karikázza mondjuk az öngyilkosságra vonatkozó kérdésnél, akkor nyilvánvaló, hogy nem fogom azt mondani neki, hogy jövő hónap közepén tudok időpontot adni, hanem arra törekszem, hogy lehetőleg minél hamarabb megnézze őt egy orvos.
Jó, nagyon szépen köszönöm, így azért szerintem ezek fontos dolgok, hogy tudják, hogy van egy általános adatlap, meg vannak speciális adatlapok, meg gondolom, hogy van beszélgetés, és ezzel párhuzamosan is tudjátok súlyozni. Ha valaki hallgatja ezt a műsort, és így magára ismer, vagy rájön arra, hogy lehet, hogy a hozzátartozóját jó lenne minél hamarabb szakszerű segítséghez juttatni, hogy akkor mi az, amit te tudsz javasolni, vagy ajánlani, hogy milyen irányba induljon el. Kereshet esetleg benneteket, mert ugye mondtad, hogy itt van egy alkalom, vagy hogyan induljon el. Ugye itt a rádió az országos rádió, és ott, sőt, határon túlról is lehet hallani.
Hát elsőként nézze meg, hogy a saját lakhelyén a területileg illetékes pszichiátriai járóbetegellátó az hogyan üzemel, és hogy oda hogyan lehet bejutni. Nem egyformák a pszichiátriai gondozók működése.
Igen, a terület, meg a területi ellátottság sem.
Az sem. Igen, tehát van, ahol úgy tudom például, hogy nincs délutáni rendelés. Tehát meg kell nézni, hogy oda hogyan lehet bejutni, és oda mondjuk időpontot kérni. Az nem küldheti el. Tehát nem fogják elküldeni, hogyha ő ott lakik, és oda tartozik, és problémája van, akkor fel fogják venni, és be fog jutni. Előjegyzik őt. Ez az elsődleges javaslatom. Igazándiból állami ellátásban, hogyha állami ellátásban gondolkodunk, akkor ezt tudom elsősorban.
De hogy ne várjon, hanem azonnal lépjen. Te is mondtad, hogy vannak olyan helyzetek, amikor azonnali segítségnyújtásra van szükség, és hogy azzal nem érdemes várni, hogyha krízis van, vagy olyan rossz állapot.
Igen, hogy sokáig vár, és éppen a mai új felvételek között is volt egy hölgy, aki annyira szenved, hogy annyira sokáig várt a szorongással, mert hogy azt mondta, hogy hát én már szorongó gyerek voltam. És akkor most 50 éves, és most így nagyon-nagyon kiterjedt szorongása lett. Tehát amikor már a munkában akadályoz valakit, meg az emberi kapcsolataiban, és éjszakánként ébren van több órát, nem tud közlekedni, mert nehéz számára, akkor nem érdemes tovább várni, sőt nem érdemes ezt megvárni. Tehát ha azt érzi, hogy baj van, valami nem komfortos, akkor érdemes megkeresni azért a segítséget, és segítséget kérni.
Nagyon sok mindenről még lehetne beszélni, de lejárt a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönöm dr. Ács Andreának, hogy a mai nap a vendégem volt, és szerintem majd még lesz alkalom, amikor folytatjuk, egy kicsit más témával, vagy a mélyére ásunk itt ezeknek a lehetőségeknek, meg a figyelmeztető tünetekre is, hogy miért érdemes, és miért fontos minél hamarabb szakszerű segítséget kérni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!